Szeretettel köszöntök mindenkit. Kedves gyülekezet, talán azzal kezdeném a közös gondolkodásunkat, hogy noha Isten egykor egy békés, boldog életre teremtette az embert, mindannyiunkat, az ember bukásával minden megváltozott. A bűn bejövetelével megjelent földünkön a rossz ezernyi formában, ezernyi változatban, sokféle nehézség, fájdalom, szenvedés formájában, és a halál, ugye, mint végső következmény, és megjelent egy olyan dolog, amit a bűn bejövetele előtti világban nem ismert az ember, a jövőtől való félelem, az aggodalom. És elgondolkodunk rajta, hogy mik miatt is szoktunk aggódni, akkor egy elég széles skála kerül elénk. A legalapvetőbb dolgok, napi megélhetés, szeretteink, sorsa, gyermekeink jövője, az egészség jelenlegi, jövőbeli, úgy általában a jövő, munkánk, munkahelyünk, munkahelyi kilátásaink, hozzájön még most külön pluszként a drágulás, egekbe szökő árak, a szomszédban zajló háború, meddig tart, kiterjed el környező országokra, milyen következmények lesznek még ezen a területen. De lehetnek egészen hétköznapi aggodalma is az embernek. Mások véleménye, viszonyulása, és így tovább vég nélkül lehetne a sort folytatni. Ugye vannak fokozatai ennek az enyhe, egészséges keretek között megnyilvánuló aggodalomnak, mondhatjuk azt, hogy talán nyugtalanság, aggódás, hogyha ez fokozódik, akkor már szorongásról beszélhetünk, félelemről, kétségbeesésről, rettegésről, pánikról. Mondhatjuk, hogy egész tudomány ág épült már rá erre a bajra és szükségletre. Ilyen szorongásoldó tabletták sokasága, antidepresszánsok, stresszkezelés, szakpszichológusok különböző tevékenysége. És hát tudjuk, hogy ma már ez teljesen hétköznapi köztudomású tény, hogy pszichoszomatikus betegségek sokasága pont erre vezethető vissza, tehát lelki alapú testi bajokban nyilvánul meg. Egész sorozatának a melegágya a nyugtalanság, szorongás, az aggodalom. Ugye a szimpla aggodalomtól a szorongásos zavarokig keresik, hogy hol a határ a szimpla aggodalom és a szorongásos kórképek között, mert a túlzott szorongás az már egy pszichológiai betegség. És tudjuk, hogy sok-sok olyan fizikai, testi baj van, ami mondhatjuk például a szív- és érrendszeri betegségek kockázata is nagyon nagy mértékben megnő ilyen esetben. Vagyis hiába étkezik az ember helyesen, hiába figyel sok-sok egyéb egészségügyi szempontra és alapelvre, hogyha ugyanakkor nyugtalanul csapongani engedi a gondolatait, vagy óhatatlanul is úgy lakozást vesz a lelkében a rossz. Hogyha aggódunk, szorongunk, akkor ez visszaüt, ez törvényszerű következmény, nem elkerülhető. Ellen White írja ezt egyik helyen, ezt egy mondatot szeretnék csak kiemelni. A szüntelen aggódás kimeríti az életerőt. Mennyire igaz ez? Nem gondolom, hogy bármelyikünk is lenne, akit az életre folyamán sosem kísértett még meg az aggódás, vagy sosem próbált ránk telepedni, hiszen nagyon sokféle olyan körülmény van, ami az emberben ezt kiváltja, vagy fokozza. Mit mond erre, mit tanácsol az ige? Mert van egy szakasz a Bibliában, ahol néhány versen belül ötször ismétlődik meg ez a kifejezés, az aggódás, aggodalommal kapcsolatos kifejezés. Hogyha megnyitjuk az igét és fellapozzuk Máté evangéliumát, a 6. fejezetnél akkor ugye erre a kérdésünkre konkrétan erre kapunk választ, hogy mit mond erre, mit tanácsol az ige. Így olvashatjuk a 25. verstől az igét. Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek, mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek, avagy nem többe az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszttal. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak, de mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, mely ma van és holnap a kemencébe vettetik, így ruházza Isten, nem sokkal inkább értiteket, ti kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mi tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Úgyhogy egy hosszabb ige szakaszt olvastunk fel most, amit mondhatjuk azt, hogy nem ismeretlen a számunkra, legtöbbünk számára. Mit is mond tehát itt az ige, mit tanácsol Jézus maga? Nem a felelőtlen könnyelműségre biztat. Nem ezért idézi elénk ugye a kis madarakat, meg a mezők liliomait, itt nem munkálkodnak, nem vetnek, nem aratnak, csőbe sem takarnak, a madárkákat is és a növényeket is eltartja Isten. Nem a felelőtlenségre, a felelőtlen Isten hagyatkozásra akar bennünket ezzel biztatni, hanem arra, hogy vegyük észre Isten gondviselésének a példáit, az ezernyi példát, ami körülvesz bennünket. Tehát nem azt mondja, hogy ne nézzünk körül, és ebben a forrongó, változó világban ne vegyük észre azokat a baljós és sokszor tényleg nyomasztóan sötét eseményeket, amik egy normális szintig érzékeny lelki ismertű embert, hát hatnak az emberre, kétségtelenül hatnak. Az ember sokszor ebben az egyik vagy másik szélsőségbe esik. Vagy közöny jellemzi az embert, avagy őriző-e vagyok-e én az én atyám fiának, ugye? Vagy könnyelműség, hát Isten majd gondoskodik, és akkor nekünk nincs semmi részünk. Vagy a másik véglet, az aggodalmaskodás, az aggodalom. De van egy helyes út. Nem egyik és nem másik szélsőség. Van egy helyes út, és szó sincs arról, hogy ne vegyük észre az eseményeket, hogy ne tájékozódjunk, hogy ne vegyük észre azokat a bajos folyamatokat is, amik elindulnak, haladnak, kiteljesedés felé közelednek. Ne legyünk ahhoz a nemzedékhez hasonló, akiket így jellemez a Biblia, akik Noé korában éltek, hogy ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit. Vagyis inkább pontosított fordításban nem ébredtek a tudatára az események súlyosságának, menetének, mifelé vezet, és hogy lehet ebből megmenekedni, hogy lehet az Isten gondviselésébe jutni. Nem a jelentőségük szerint ítélték meg az eseményeket, nem erre biztat tehát az ige bennünket itt, hanem mire? tartsuk ellenőrzésünk alatt a gondolatainkat. Ne engedjük, hogy betöltsön, lehúzzon, teljességgel betöltse a gondolatainkat a rossznál való elidőzés. Mindaz, ami az emberre rátelepedne, akár maga körül, mások életében, vagy a világban, bárhol tapasztalja a nyomasztó, rossz irányú folyamatokat, eseményeket, akár a saját életében van valami kilátástalanságnak tűnő, megoldatlan probléma. Ne engedjük magunknak, hogy ez lehúzzon bennünket, hogy levegyük a tekintetünket Istenről, mert éppen ezzel próbál a gonosz bennünket a megoldástól elválasztani. Egyetlen célja, hogy valamivel elvonjon Isten közelségéből, hogy levegyük a tekintetünket róla. Hogy azért, mert belemerülünk a javak élvezetébe, vagy azért, mert bizonyos szükségleteink miatt az aggodalmaskodás, az aggodalom betölti a lelkünket, ez neki mindegy. A lényeg annyi, hogy levesszük róla a tekintetünket. És mire buzdít bennünket itt Jézus? Vegyük észre Isten gondviselésének ezernyi jelét a természetben is, és a saját életünkben is. Az ember olyan hajlamos, sajnos, ilyen természetesen elfogadni dolgokat. Sok minden nem is veszünk észre, bajok, amiket elhárított, a szükségletek, amiket kielégített, mert ha adott, akkor még a hiány sem veszünk észre, hogy milyen hiányunk lenne nélkül. Tehát, hogy tudatosan valahogy neveljük rá a gondolkodásunkat, hogy vegyünk észre minden pici jót, és örüljünk minden pici jónak, amit csak tapasztalunk. És tudatosan irányítsuk ezekre a gondolatainkat, vegyük észre, gyűjtsük össze a jó híreket is. A jó híreket is. És osszuk meg egymással. Ne csak a bajokat. Nem vettük észre magunkon, hogy hajlamos az ember arra, hogy valami, ami megdöbbentő, ami olyan negatív és elképesztő, de hát negatív előjellel, hogy ezeken szoktunk úgy megdöbbenni, és elújságolni, egymásnak elmondani, megosztani, és tulajdonképpen, ha nagy forgalmi dologról van szó, akkor természetes is nyilván, de hogy valahogy arra kéne ránevelnünk magunkat, és szokásunká válni, hogy a jót is osztjuk meg egymással. A jó híreket emeljük, tereljük, irányítsuk az egymás figyelmét is a jó észrevételére, tudatosítására magunkban, hiszen ezáltal mindenkiben a saját életére vonatkozóan is erősödik az Isten gondviselésébe vetett hit. Emlékezzünk arra, hogy Máté evangélium a 24. fejezetében, ahol Jézus arról beszélt, hogy milyen jelei lesznek a végidőnek, illetve milyen előrehaladó folyamat fog megkezdődni. Nem is akarom most felsorolni, mindannyian ismerjük, háborúk hírei, éhségek, járványok, földindulások, természeti katasztrófák. És ennek az ige szakasznak a párhuzamos szakasza Lukács evangéliumában, a 21. versben, ahol ugyanezt kicsit más szavakkal leírja, mit fűz hozzá ott Jézus? Mit fűzött hozzá? Ti is, mikor látjátok mindezeket, hogy kezdenek meglenni, nem azt is szüppedjünk bele, hogy gondterhelten, lecsüggesztett fejjel járjunk, épp ellenkezőleg. Emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelget a ti váltságtok. A szabadulás elközelget. Épp ellenkezőleg, ne beleszüppedni, kókattal lecsüggesztett fejjel járni, hanem felemelni a fejet, és keresni a kapaszkodókat, Isten gondviselésének ezernyi jelét, a bizonyítékát és biztosítékát, hogy kész és képes megtartani. Tehát mi segíthet rajtunk? Tényleg csak az, hogy mély hittel és szilárd bizonyossággal belekapaszkodni abba a tudatba, ennek személyessé kell válni, hogy tud és akar segíteni minden helyzetben. Kettő együtt tud és akar segíteni. Ő látja kezdetből a véget, őt nem érhetik meglepetések. Semmilyen helyzet nem foghat ki rajta. Rajtunk embereken igen, ott állunk sokszor tehetetlenül egy megoldhatatlannak tűnő probléma előtt, és ezek azok a, mondhatjuk így, kegyelmi pillanatok, amikor igazán ráhagyatkozhatunk Isten gondviselésére, amikor nincs emberi megoldás. Ezek éppen azért adatnak, hogy segítségül kapjuk, hogy megtanuljunk igazán benne bízni, rátekinteni, felemelni a tekintetünket rá. Néhány sort hadd olvassak fel Ellen White-tól erre vonatkozóan. Egy pillanat. Így olvasom az egyik személyes leveléből. Az aggódás nehézé teszi a terhet. Aggódásunkkal veszély fenyeget, hogy igákat gyártunk nyakunkba. Ne aggódjunk, mert a terhet súlyosabbá, az igát nehézé tesszük. Végezzünk mindent az Úrban bízva, aggodalom nélkül. Kutassátok igéjét, amit csak kértek imában, elnyeritek, ha hittel kéritek. Ígéret ez, melyet mindenható megváltunk megadhat, megad a benne bízóknak. Tehát megadhat és megad a benne bízóknak. Mint a menny kegyelmének intézői, kérjünk hittel, majd bizakodva várjunk Isten szabadítására. Ne lépjünk közbe a magunk erejével az Úr előtt, hogy elérjük, amit óhajtunk. Kérjük Jézus nevében, majd viselkedjünk úgy, mintha hinnénk imánk eredményességében. Milyen érdekes, ugye? Ez a viselkedjünk úgy, mintha hinnénk imánk erejében. Látunk erre is számtalan bibliai példát. Most csak egyet említenék, Anna, Sámuel édesanyja, aki gyermekért könyörgött a templomban, és miután hittel megragadta az ígéretet, azt olvassuk, hogy ő, aki előtte sokszor sírt, szomorúságában, megalázottságában is, azt olvassuk, hogy és arca nem volt többé szomorú. Pedig még semmi jelen nem volt a megvalósulásnak. Arca nem volt többé, ez a szó is. Tehát nem hullámzás volt, hanem innentől kezdve arca nem volt többé szomorú. Kérjünk hittel, és viselkedjünk úgy, mint a hinnénk imánk megvalósulásában. Egy másik rövid néhány sor. A magunkért, ez a Nagy Orvos Sárnyomán című könyvből való idézet, ez is mutatja, hogy testi és lelki bajok mennyire összefüggnek egymással. A magunkért való aggódás gyöngeséget és betegséget okoz. Ha felül emelkednek a levertségen és borún, jobb lesz a kilátásuk gyógyulásra, mert az Úr szeme az irgalmasságában bízókon nyugszik. Mit mond, ha felül emelkedünk ugye a levertségen és borún, akkor jobb lesz a kilátásunk a gyógyulásra, a testi gyógyulásra is. És nagyon szép ez a kifejezés a végén, ez a megfogalmazás, mert az Úr szeme az ő irgalmasságában bízókon nyugszik. Ez a nyugszik szó is milyen kifejező. Amikor úgy megállapodik, mert segíteni akar, és figyel, és vár, hogy mikor lehet, mikor kész, tulajdonképpen az ember lelki állapota. Nem a körülményekre vár Isten, az ember lelki állapotára, a segítséghez. És még egy utolsó, milyen hajlamos az ember a jövő bajain is aggódni, amik tulajdonképpen nem valóságosak még, vagy nem is lesznek sosem. Csak a mi emberi elgondolásunk, fantáziánk színezi ki, vagy épp ellenkezőleg sötítíti el a képet. Néhány mondat erre vonatkozóan. Sokakat leterhel a jövő bajain való aggódás. Szüntelenül azzal törődnek, hogy a holnap gondjait előrevetítsék. Megpróbáltatásuk nagy része csupán a képzelet szülötte. Jézus nem gondoskodott az ilyen terhek leemeléséről. Csak a mai napra ígéri meg kegyelmét. Felszólít, hogy ne terheljük és nyugtalanítsuk magunkat a holnap bajaival. Emlékeztünk az ígére, hogy ne aggodalmaskodjunk a holnap miatt, mert hogy elég minden napnak a maga baja. Mit jelent ez? Hogy a mai napra, a mai terhekhez adja meg az erőt. A mai nap talányaira vonatkozóan adja meg a megoldást. A mai nap útvesztőnek tűnő, kiúttalanságnak tűnő helyzeteire adja meg a szabadítást, a kiutat, a tanácsot és minden egyebet, a tanástalanságot, a tanácsot, a világosságot. Tehát ne terheljük magunkat a jövő gondjaival, mert amikor majd odaérünk, ahhoz is ad Isten tanácsot, vezetést, megoldást, szabadítást, erőt az elhordozáshoz. Vagy a körülmények megváltozását, vagy, erre is látunk számtalan bibliai példát, a körülményeken esetleg nem változtat, de megadja hozzá az erőt. Mindig ő ítéli meg, hogy melyikre van szükség egy adott helyzetben. És ne felejtsük el a végső célt. A végső cél a körülmények által is csiszolni, formálni bennünket, és alkalmassá tenni az örök életre. Összegezve tehát, ugye azt olvashattuk, hogy ne engedjük, és ne ezeket tegyük, az aggodalmaskodás ezernyi válfajára utalva, hanem. Hanem mit? És olyan csodálatos, hogy erre a kérdésre ugyanezzel a szóval adja meg a válasz Jézus. Így olvashatjuk a 33. versben. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Egy kicsit vegyük most szemügyre ezt az egyetlen verset. Úgyhogy, hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Talán legelőször ennél a szónál időznék el, hogy Istennek országa. Ez mit is jelent? Mit jelent ez a fogalom? Nem könnyű ezt meghatározni és megfogalmazni. Gondoljunk arra, hogy Máté evangélium a 13. fejezetében 7 kis rövid példázat szól erről. 7. Ugye Jézus azért beszélt példázatokban, hogy a már ismert emberi világunkban ismert dolgokkal szemléltesse, példázza az ismeretlent. Hogy így hozza közelebb hozzánk. Különböző hétköznapi példákkal szemlélteti ebben a szakaszban. Most ezeket nem tekintjük át, érdemes elgondolkodni rajta. Mindegyik más-más oldalról, más-más jellemzőjét kidomborítva érteti meg, vezet közelebb hozzá bennünket, hogy mit is jelent ez a fogalom, hogy Isten országa. De Márk evangéliumában, ahol egy párhuzamos ige szakaszról van szó, ott Jézus maga is, egy hogyan is kezdte, emlékezzünk csak vissza, hogy hogyan is kezdte, mikor Isten országáról akar szólni. Egy kérdéssel kezdte. Azzal a kérdéssel mégpedig, hogy mihez hasonlítjuk az Isten országát, vagy milyen példázattal példázzuk azt. Mit fejez ki ez? Hogy ő maga is kereste a szavakat, hogy hogyan tudná velünk megértetni, közelebb hozni hozzánk, a belső törvényszerűségeire ráirányítani a figyelmünket, kereste a szavakat, a megközelítés módját, hogy hogyan értesse meg a hallgatóival. Nem csoda, hogy nem olyan egyszerű ezt nagyon röviden, szömören megfogalmazni. Noha találunk erre is példát. Pál apostol írja a római levél 14. fejezet 17. versében, hogy Isten országa nem evés, nem ivás, nem ilyen testi oldalról kell megközelíteni, hanem igazság, békesség és szent lélek általi öröm. Isten országa, igazság, békesség és szent lélek általi öröm. És ki az, aki keresi Isten országát? Ugye azt mondhatjuk Pál apostollal szólva megint csak, hogy aki úgy érzi, hogy idegen és vándor itt a földön. Aki azt mondja, arra ébred rá, ki mikor, ki melyik életszakaszban, ki fiatalon, 20 évesen vagy idősebb, középkorú életszakaszában, de akik itt vagyunk valahol, mi igazabbat, többet, tisztábbat kerestünk annál, mint amit felelhető. Akik nem tudtunk belenyugodni, hogy csak ennyi lenne az élet, ennyi igazságtalansága és rossz dolgokkal terítve is a vége sírgödör. Kell ennél lenni valami többnek, igazabbnak, tisztábbnak. Ugye, azt mondja a zsidókhoz írt levélben, hogy akik ugye idegenek és vándorok a földön, akik így szólnak, azok egy új hazát keresnek. És most nézzük meg ennek a mondatnak azt az első felét is, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát. Azt mondja tehát, hogy keressük, hogy keresni kell. Mit jelent keresni, és hogyan lehet keresni? Egy igét szeretnék most fellapozni. Krónika első könyve 28. fejezetében a 9. vers, ahol megint csak ezzel a kifejezéssel találkozunk, méghozzá egy nagyon jelentőségteljes alkalommal. Dávid király, aki Salamonnak átadja mindazt, ami rábízatott, mint aki utána követni fogja a trónon, és aki templomot, kőépületet épít Istennek, ami az ő szíve vágya volt, de Isten az ő fiának adta ezt a megbízatást. És mit mondott ebben az igében, mi található? És ebben az igében így kezdődik, hogy te azért fiam, Salamon. Mivel a Bibliában van, ezért mindannyiunkhoz szól. Itt valamennyien behelyettesíthetjük a magunk nevét. Mert nekünk szól személyesen, és minden egyes embernek. Te azért, fiam, lányom, folytathatjuk a sort, ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj neki tökéletes szívvel és jó kedvvel, mert az Úr minden szívbe belát, és minden gondolatot jól ért. Hogyha őt keresed, megtalálod. Ha ellenben őt elhagyod, ő is elhagy téged mindörökre. Mit látunk ebben az igében? Hogy valóban keresni kell, keresnünk kell, kutatni, és hogyan kereshetjük? Hagyott-e valami nyomot maga után, valami kézzel fogható, füllel hallható, szemmel olvasható, ugye, egyértelmű, hogy az írott ige, a kinyilatkoztatás, az, ami a leginkább közel vihet Istenhez, ahol az Isten szavát, beszédét ismerhetjük, meg ezáltal a jellemét, a kinyilatkoztatás az írott ige által, azt mondja, hogy ismerd meg a te atyád Istenét, és így folytatja, hogy szolgálj neki tökéletes szívvel. Nem fél szívvel, nem úgy, ahogy tessék, lássék módon, hanem tökéletes szívvel. Ez azt jelenti, maradéktalanul. Ugye az első és nagy parancsolat így hangzik, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Ez a maradéktalan, feltétlen odaszállás. Szolgálj neki tökéletes szívvel és jó kedvel. Mert az Úr minden szívbe belát, és minden, itt az emberi szót látjuk betolva, de enélkül is teljes értékű a mondat, minden gondolatot jól ért. Isten látja a ki nem mondott gondolatainkat. Olvassuk az igében, hogy még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt. Látja a gondolatainkat. Hozzáfűzi, hogyha őt keresed, megtalálod. Ez egy egyértelmű, masszív tényként történő kijelentés. Hogyha őt keresed, megtalálod. De nincs vége itt az igének. És ez is igaz, ameddig az életünk tart, addig e két lehetőség fennáll. Ha ellenben őt elhagyod, ő is elhagy téged mindörökre. Ha az ember végleg elhagyja, nyilván Isten nem szíve szerint fordul el az embertől, ahogy Jézus sírt Jeruzsálembe való bemenetelekor, hogy hánytól akartam, de te nem akartad. Ha az ember végleg elfordul Istentől, sokszori keresése, hívása, próbálkozása ellenére, akkor Isten, az isteni szeretet tehetetlenné válik. Furcsa ezt kimondani, hogy a mindenható Isten tehetetlenné válik, de miért? Mert a szabad választási képességünket így fogalmazott meg, mert az akaratot is ő munkálja bennünk, meg a véghezítelt, a szabad választási képességünket ő tiszteletben tartja. Ő még a jót sem erőlteti ránk. Miért? Mert emberi, Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi mi voltunkban sérülünk akkor. Ez által vagyunk emberek. Emberi lényünkhöz, az emberi méltósághoz tartozik az önálló döntéshozatal képessége. Nem erőlteti ránk a jót sem, de kéri, biztat, bátorít, késztetéseket ad. Ismerd meg a te Atyád Istenét, szolgálj neki tökéletes szívvel, hogy legyen összhangban az ismereteinkkel az életünk. Itt erről van szó. Ismerd meg, és utána ebből fakadóan cselekedj úgy, ahogy gondolkodsz. Ilyen egyszerű hétköznapi nyelvre lefordítva. És ne felejtsük el ezt a kétféle lehetőséget. Ugye, hogy ha keresed, akkor megtalálod. De mindvégig fennáll a veszélye az emberi természetünk állhatatlansága miatt, ennek is, hogy eltávolodunk tőle végleg. Mit ígér, egy másik igét idéznék nagyon röviden, hogy engem keressetek és éltek. Ebben minden benne van. Engem keressetek és éltek. Egy másik ige példabeszédek könyve 8. részéből. Olvassuk, hogy én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Itt még ezzel a szóval is találkozunk, akik szorgalmasan. Akiknél ez érzékelhető, hogy ez úgy ott van a hétköznapokban. Szorgalmasan keresnek, megtalálnak, és mit fűz hozzá egy kicsivel későbbi versben. Hogy Isten valami valóságosat ad, akar adni az embernek. Nem illúzió, nem délibáb, nem szertefoszló valami, hanem valami valóságosat. Nem tudom, ezzel is gondolkodtunk-e ezzel a kifejezésen. Valami valóságosat akar adni az őt szeretőknek, Isten, örökségül. De most nézzük meg visszatérve erre az igére Máté evangéliumában a 6. fejezet 33. versére. Beszéltünk arról, hogy Isten országa, beszéltünk arról, hogy keresni. E két jelentőség teljes szó között úgy szinte jelentéktelenül meghúzódik még egy kifejezés. Hogy először. Ezen úgy hajlamosak lennénk átugrani, átsiklani a tekintetünk rajta. De ugye itt van az, hogy először. Vagyis kiemel, hangsúlyoz itt valamit, Jézus, valamit, ami nem mindegy, hanem lényeges. Mégpedig a sorrendiséget. Hát nem mindegy a sorrend, gondolná az ember esetleg. Hát nem mindegy. Miért? Mert ha nem először keressük, fogalmazunk így kisarkítva, másodjára már nem tudjuk igazán. Miért? Mert Sátán foglyul ejti az akaratunkat, foglalt lesz a szívünk, mondhatjuk ezt így is. Amit először keresünk, ami először első helye van az életünkben, az lefoglalja a gondolatainkat, szívünket, és nem lesz hely annak a valakinek, aki első helyre való, az első helyre. És ez egy rendkívül fontos dolog, talán sokszor itt ronthatjuk el. Sok minden irányban tevékenykedünk, szolgálmatoskodunk, de azt mondja, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát. És mit fűz hozzá? Azt mondja, hogy a többi, az megadatik néktek. Mi az a többi? Mondhatjuk, hogy minden, ami itt a földön az élethez kell, ami létszükséglet. Létszükségleti dolgok. Hozzá kell tennünk, hogy azt gondolom, hogy elég sok mindenünk van, ami nem létszükségleti dolog. A végidejére vonatkozóan is van egy ígéretünk, egy hatalmas ígéretünk, az igazak számára szóló ígéret, akik megérik a végső, legnyomorúságosabb időszakot, amilyen nem volt, mióta létkezett lenni a földön, hogy azt mondja, hogy kenyerét megkapja, vize el nem fogy. Ez is a létszükségleti dolgokra szorítkozik, nem egyéb bőséges dolgokra abban a rövid, rendkívül nehéz időszakban. Tehát azt ígérje, hogy azt ígéri Isten, hogy a többi megadatik néktek. És hadd tegyem hozzá, hogy a helyes hozzáállás is. És látjuk ugye ezt a szót, hogy megadatik. Tehát, hogy ebben is benne van, hogy nyilván az ember megteszi a maga. Mondhatjuk, hogy csekége részét. Mert a nagyobbik rész Istené. Alkalom, erő, egészség. Meg hozzájutni, ami szükséges. Azt mondja, megadatik. És még a helyes, kiegyensúlyozott hozzáállás is, mert ahogy az előbb imént is utaltam rá, az ember annyira hajlamos arra, hogy valamilyen végletben sem. Hogy az együttérzés, a cselekvő szeretet hiányzik, vagy pedig a túlzott aggodalmaskodás hatalmasodik el az emberen. Azt olvassuk Pál apostol egyik levelében, azt írta Timóteusnak, hogy mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Ez józanság lelke. Ebben benne van nagyon sok minden. Az is ugye, hogy adott, hogy ő adja, megadatik. Itt a két ige között megint csak összefüggést látunk, hogy adja, adatik. Egyfajta egészséges, józan hozzáállás. Az együttérzés és a cselekvő szeretet, ugyanakkor az önpusztító aggodalmaskodás nélkül. Ez a döntő, ezt kell látni. És ez sem magunktól való. Mi nagyon könnyen beleesünk valamilyen szélsőségbe, valamilyen végletbe. Ez sem tőlünk való. Ezt is ő adja meg, tőle való, így adatik meg. Egy rövid néhány sort hadd olvassak meg fel még ezzel kapcsolatban. Urunk azt szeretné, ha az emberek elvetnék a szolgaság igáját. Hívja őket, hogy az ő igáját hordozzák, melyről ezt mondja, az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Felszólít bennünket, hogy keressük először Isten országát és az ő igazságát, és ígérete szerint mindaz, ami a földi élethez szükséges, megadatik nekünk. Az aggodalmaskodás vakká tesz, és eltakarja előlünk a jövőt. Jézus azonban kezdettől fogva látja a véget. Minden nehézségben kész útja van, hogy szabadulást szerezzen. Mennyei atyánk ezer módon visel gondot ránk, és ezekről sejtelnünk sincsen. Akik elfogadják azt az egy elvet, hogy az Istennek végzett szolgálatot és az ő tiszteletét mindenek fölé helyezik, azok aggodalmai szerte foszlanak, és egyenes ösvényre lelnek a lábuk előtt. Ugye milyen biztató és bátorító, akiknek tehát alapelvükké válik, életelvükké, hogy első helyre kerül az, ami első helyre való, azoknak lehet, hogy időkérdése, de megoldódnak a súlyos problémái, Isten megoldáshoz a legkülönbözőbb helyzetekben is, a legkülönbözőbb helyzetekben is. És azt gondolom, hogy csak így tudjuk betölteni a megbízatásunkat is. Miért? Mert a világnak nem egy elméletre van szüksége, csupán. Nem egy szép elméletre, amit megtanultunk, és amit megismertünk, és amit csodálunk is, és ami önmagában is csodálatra méltó. De nem erre van szüksége a világnak. Mire vár a világ? Sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Vagyis ezeknek az elveknek a megtestesülését. Húsvér halandó emberekben, mint amilyenek mi vagyunk. Csak így tudjuk betölteni, mert erre van szüksége a világnak. Hogy lássák, hogy ez a tanítás hogyan hat az emberekre. Ugye? Engem olyan nagyon mélyen megrendített az elmúlt napokban egy mondat valaki részéről, egy fiatal részéről, aki egyelőre ott tart, hogy azért nem tudja még, hogy milyen irányba közeledjen, melyik közösséghez, vagy mit is tegyen, mert hogy azt mondja, hogy nem látom még egyelőre Isten hatalmát megnyilvánulni emberekben. Mekkora felelősség ez, ugye? Isten hatalmát. Ő pedig képessé akar bennünket tenni arra, hogy fölé emelkedjünk mindannak a rossznak, ami körülvesz és terhel bennünket, kicsit másféleképpen. Én azt gondolom, akik itt vagyunk, nincs egyikünk se, egy ember sincs közöttünk, akit valamilyen típusú, valamilyen jellegű gond, kisebb vagy nagyobb, vagy netán súlyos mértékben ne terhelne. De mindannyian más-más életszakaszunkat éljük, vannak nyilván könnyebb szakaszok, és vannak nehezebb szakaszok. De erre hív bennünket Isten, hogy azt mondja, minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. Hogy ez úgy átjárjon, átitatódjunk ennek a tartalmával, teljességgel átjárjon, és átformálja szívünket, értelmünket, elménket, egész lényünket, és megnyilatkozzon bennünk. Megnyilatkozzon bennünk gondolkodásunkban, lelkületünkben, tetteinkben, döntésünkben. Ahogy mondja az egyik Zsoltár ige is, hogy oda kell eljutnunk a 46. Zsoltárban, hogy azért nem szélünk, és olvashatjuk az igét, hogy mi minden fog történni még, amit a legutolsó időben élő nemzedék megér. Ahhoz, hogy azoktól eseményektől ne féljünk, most kisebb lépésekben kell előre haladnunk, hogy úgymond lelki értelemben edzettséget szerezzünk. Mert ha megtapasztaltuk a hétköznapi életünk kisebb dolgaiban, hogy vessük rá minden gondunkat, mert neki, ott az indoklás, mert neki gondja van ránk. Ha ezt megtapasztaljuk, ezt tapasztalatból tudjuk elmondani, és gyakoroljuk, mert már vannak személyes tapasztalataink is e tekintetben, akkor fog meglátszódni rajtunk, hogy nem csak egy kristálytiszta logikával felépített eszmét, elméletet ismertünk meg és vallunk, hanem hogy mi oda tudjuk szállni az életünket, rá tudjuk helyezni, mert mi ezt tapasztaljuk, ezt hiszük, ezt gyakoroljuk. És akkor láttatik meg rajtunk, hogy van Istennek átalakító hatalma. És ez lesz az a bizonyság, amiről olvasunk Máté 24:14-ben, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. És én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy naponként a saját személyes életünk kisebb-nagyobb problémái, gondjai közepette, és ellenére jussunk előrébb mindig egy-egy lépéssel. E cél felé, hogy megláttassék rajtunk Isten hatalma, hogy bizonyságul hirdettethessék általunk az Isten evangéliuma, és hogy ezáltal eljöhessen, hogy így sietethessük, mint az imádságból is elhangzott, Isten országának az eljövetelét, az igazság és békesség országának eljövetelét. Isten ebben segítsen valamennyiünket. Amen. Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, Jézus nevében szólítunk meg téged, és köszönjük, Urunk, hogy te erre az ige szakaszra emelted a tekintetünket, hogy történjék bármi, akár a személyes életünkben, akár körülöttünk a világban bárhol, nekünk nincs okunk a bizalmunkat megvonni tőled. Kérünk, segíts, Atyánk, hogy napról napra gyűjthessünk olyan tapasztalatokat veled, hogy elmondhassuk, hogy mindez idáig megsegített minket az Úr. Segíts, hogy felnyíljon a szemünk, és meglássuk, megértsük, hogy minden nehézség, ami hitünk megerősítése céljából adatott. Kérünk, adj nekünk bátorító gondolatokat, amikor valami sötét balsejtelem környékez, akár saját életünk, akár a szeretteink, akár bármilyen vonatkozásban, Kérünk, a te szent lelked ébresszen bennünk világosságot, reménységet, hitet. Azt kérünk, hogy valóban a mi személyes imádságunk lehessen, hogy hinni akarjunk, hinni vágyjunk minden helyzetben, mindenek felett benned bízva. Hiszen te meg tudsz és meg akarsz segíteni és szabadítani bennünket minden nehézségből. Kérünk, Atyánk, hogy mindannyiunknak, akik itt most jelen vagyunk, adj személyes tapasztalatokat a mi erősítésünkre, mi lelkünk erősítésére, hitünk növelésére, hogy ezáltal gyarapodva, megerősödve, majd a végső próba idején is meg tudjunk állni. És kérünk, Atyánk, hogy megláttassék a te műved rajtunk, ami egyéni és közösségi életünkben, a te isteni átalakító erőd, hatalma, hogy akár aggódó, vagy félénk, vagy gyengülő hitű embereket is, minket magunkat, esendő embereket, erős hitűvé, rendíthetetlenné tudsz tenni. Kérünk, Atyánk, hallgass meg a mi könyörgésünket, ígéreted szerint, Jézus nevében. Amen. Amen.